Most pedig egy picit komolyabb témára váltunk, aztán térünk vissza a zenéhez. Két vendégem is van, Sasvári Nóra és Gedeon Tímea, mindketten a HEND Szövetség munkatársai. Ügyvezető igazgató, külső, belső munkatárs, ezeket én soha nem tudom, én nem voltam egy ilyen a dolgokhoz értő ember. Én azt hiszem, hogyha van egy szövetség, azért van, hogy csináljuk, hogy hiszen ki milyen pozícióban, azt nem igazából érdemes virtatni, vagy lehet, de nincsen túl sok jelentősége. Szóval, Tíme és Nóra, mi ez a HEND Szövetség? Mert ez a HEND, az nekem a hand to hand jut az eszembe, ugye, annak idején volt egy ilyen dal. Szóval, mi ez a HEND Szövetség?
Üdvözlöm a hallgatókat, Gedeon Tíme vagyok, és hát a HEND Szövetség az egy humanitárius és fejlesztési, tehát nemzetközi fejlesztési szervezeteket összefogó civil szövetség, tehát ez egy egyesület, amit 2003-ban hozott létre, nem is kevés, tehát 15-20 szervezet, többek között olyanok, mint a Máltai Szeretetszolgálat, meg az Ökumenikus Szeretetszolgálat. És ez a szervezet ugye azért hozták létre, hogy egy különböző munkákat végezzen el, amiket ezek a szervezetek nehezen tudnak ugye a hétköznapi munkájuk mellett, tehát olyan törvényi javaslatokat tegyenek, olyan szakpolitikai munkát végezzenek, amihez például a külügyminisztériummal együttműködjenek, és közvetítsék a szervezeteknek az igényét, akaratát, feladatához szükséges igényeket.
Milyen erővel bír ez a szövetség? Mert ugye nagyon sok szövetségben nagyon sok elképzelés van, és hát nagyon sokan szeretnének, ha úgy tetszik, a mindennapi politikához, a különböző minisztériumokhoz közelebb kerülni, tehát nem mindenkinek sikerült, aztán ezek a szövetségek megszűnnek, nincsenek, szóval nincsen meg bennük az az erő, amivel valóban el tudják érni azt a célt, amit alakultak.
Így van, ez teljesen jó meglátás. Azt mondanám, hogy a HEND Szövetség is egy ilyen különböző időszakokban különböző erőkkel bírt. Azt hiszem, hogy talán az utóbbi pár évben ez megerősödött, remélem, hogy jól gondolom. Minden esetre az eredmények ezt mutatják, hiszen sikerült az elmúlt évben a mi hathatós együttműködésünkkel rábírni a parlamentet, hogy elfogadjon egy olyan törvényt, ami kifejezetten erről a területről szól, tehát a humanitárius és nemzetközi fejlesztési tevékenységet foglalja magába ez a törvény. Röviden úgy hívjuk, hogy NEFE, mint nemzetközi fejlesztési feladatok, és ez a törvény, ez múlt évben sikeresen abszolvált a parlamentben, és ebbe mi nagyon sokat dolgoztunk, és azóta is együttműködünk ennek a kalapálásán, illetve hogy hogyan valósuljon meg hát ugye itt a nagy probléma az mindig a pénz, hogy rendeljenek hozzá kellő mennyiségű pénzt, mert az nagyon szép dolog, hogy humanitárius segítséget szeretnénk nyújtani távoli országokba, ugye egyfelől erkölcsi kötelezettség és erkölcsi morális kötelezettségünk is, és EU-s és egyéb világszintű kötelezettségeink is vannak ebben a témában, tehát pénzt kellene hozzá adni, teszi is az ország, csak mi ugye, mint civilek mindig kritizáljuk ennek az összegét, mennyiségét, mienségét. Most jelen pillanatban az a legfontosabb üzenetünk, illetve az a legfontosabb, amiért küzdünk, hogy jó lenne, hogyha például ugye menekültügy kapcsán látjuk, hogy ez egy iszonyatos probléma tud lenni, hogyha ezek az országok olyan helyzetbe kerülnek, olyan válságokba, amilyenekbe, akár az időjárás, akár a gazdaság, akár a politika, akár háborúk kapcsán. Tehát ugye az az üzenete a civileknek, hogy többet kéne helyben segíteni. Márpedig helyben akkor tudnánk
nagyon
segíteni.
Nagyon fontos, amit mondott, helyben segíteni.
Így van, így van.
Az nem megoldás, hogy átjönnek Európában.
Az egy következmény annak
azt
a rossz
politikának. Azt kellene megakadályozni, hogy ne jöjjenek át Európában.
Hát a megakadályozás az ugye most jelen pillanatban már késő, mert most már
itt vannak. Tehát, de hát még azért milliókról beszélünk, akik jönnek és jöhetnek és kedvet kapnak Afrikától, Szírián keresztül mindenhonnan.
Így van, és hát ezt a mondjuk kicsit pontosítani, nem hiszem, hogy a kedvet kapnak az a legjobb kifejezés, de előfordult, hogy olyan helyzetbe kerülnek.
Már, nagyon sokan kalandvágyból is elindulnak. Szóval,
biztos, de nem hiszem, hogy nagyon jót tesz ennek az ügynek, hogyha ezt hangsúlyozzuk. Tehát én azt gondolom, hogy amikor 56-ba vagy más olyan időszakokban magyarok menekültek Amerikába, akkor sem gondolták az emberek Amerikában, inkább a magyarokról, hogy kalandvágyból mennek oda, hanem mindenki belátta azt, hogy itt most egy olyan állapot van, amikor jobb elhagyni az országot. Biztos azok között is voltak kalandvágyok, tehát nem gondolom, hogy most nincsenek, ugye? Tehát, hogyha egy ilyen összefüggésben nézzük a dolgokat, akkor mindjárt közelebb kerül a helyzet, és ugye a második világháborúnak a népvándorlásáról nem is beszélve.
Így van, így van. Igen, tehát az világháború volt, itt meg egy szíriai háborúról beszélünk, amely hát borzasztóan súlyos és borzasztóan nehéz. Csak én nem tudom igazából elképzelni, hogy egész más országban, más vallásban, más körülmények között élő ember hogyan tud beilleszkedni adott esetben bármelyik európai országnak az életébe. Ez borzasztó nehéz, itt főképpen a vallásból kiindulva, ezt én nem tartom igazából változatlanul, és ezt én hangsúlyozom is megoldásnak, hogy eljöjjenek az emberek onnan. Egy olyan körülményt kell teremteni ott, vagy a környezetükben, hogy oda bármikor visszamehessenek, de ne kelljen eljönniük Európába.
Ha elmúlik a háború, veszély, akkor mondjuk ne kelljen több tízezer kilométert utazniuk, hogy újra visszatérjenek a saját.
Mert hogy nem tudnak igazából beilleszkedni az európai országoknak az életébe, trendjébe, rendjébe, az majdnem biztosnak mondható.
Nem tudjuk, ugye jelen pillanatban én azt tudjuk, érzem. Ami eddig történt, és Magyarországon ugye nem volt még ilyen kísérlet, ha így tetszik, tehát hogy nagyon, nagyon csekély az a mondjuk muszlimnak nevezett közösség, vagy mondjuk szírek, tehát nagyon kevés ilyen ember tudnak.
Hát Mihály Balázs volt a vendégem az elmúlt héten, és elég jó kibeszéltük ezeket a kérdéseket, magát a vallást, annak a következményeit, és annak a hát hogy is mondjam, fontosságát, vagy éppen nem fontosságát. Szóval gyakorlatilag ezt megbeszéltük az elmúlt héten. Nóra, sikerek persze voltak, vannak és lesznek, és végül is mi a végcélja a HEN Szövetségnek? Szóval állandóan folyamatosan benne lenne abban az életben, amit nem tartanak jónak, ha esetleg jónak tartanak, abban is benne szeretnének lenni. Szóval hogy működik a HEN Szövetség? Nézik a világot, a térképet, az internetet, és akkor ebben mi szeretnénk beleszólni, mert ezzel mi nem értünk egyet. Szóval mi a működési elve tulajdonképpen a szövetségnek?
Hát alapvetően ugye ez egy érdekszövetség, tehát az érdekeket a különböző szakmapolitikákban megfogalmazott érdekeket egy civil szempontból, tehát konkrétan az emberek, a szervezetek tapasztalatait, tudását próbáljuk becsatornázni a mind a hazai, mind a nemzetközi politikai szintérre. Ez azért nagyon fontos, mert hogy hát igazából ez a civil szervezeteknek a szerepe, hogy minél inkább azt a fajta tudást, ami felhalmozódott a különböző területeken, az becsatornázza. Én azt gondolom, hogy jelenleg a mi célunk, elkötelezettségünk, mint már Tíma is említette, az, hogy a nemzetközi fejlesztésről való gondolkodás az bekerüljön a közpolitikába, illetve a közgondolkozásba, hiszen nem mondhatjuk azt, hogy a világban zajló események, azok nincsenek hatással a mi életünkre.
Hogy ne volnának, persze.
És azt gondolom, hogy azt próbáljuk szélesíteni, hogy ez mindenkiben egyre inkább tudatossá válik, hogy az, hogy amikor égeti a lámpát otthon, egy este elfelejti lekapcsolni, vagy fényárba úszik a lakás, vagy éppen zubog a víz állandó jelleggel a zuhanyozás közben, akkor annak igenis következményei vannak, nem csak az ő villany és vízszámlájára nézve, hanem ez a globális térben is úgy felhalmozódik, az, hogy egyre több energiát használ fel, az energia előállítása is pénzbe kerül, ahhoz adott esetben, nem tudom én, szenet kell bányászni, és gázt kell importálni, és akkor azokban az országokban ez mekkora erőforrás és nyersanyag kizsákmányolás. Tehát, hogy ez egy körforgásban vagyunk benne, és minden, amit teszünk, az nem csak a saját, hanem a kisebb és nagyobb közösségre is egyaránt hatással van.
Igen, vannak olyan részei a világnak, amiről azt hiszük, hogy örökké lesz, és ez teljesen természetes folyamat, ilyen a víz, a levegő, és hát még lehetne egy pár dolgot egész biztos elmondani, ami egyébként abszolút mértékben nem így van.
Így van,
szóval
így van.
Itt van a legnagyobb baj az emberi fejekben. Mennyire lehet az emberi fejekben rendet teremteni? Szóval mi az a pont, amire azt mondják, hogy igen, ezt biztos, hogy el fogjuk tudni érni. És mi az a pont, amit ne is fogjunk hozzá. Tudjuk, hogy nekünk van igazunk, tudjuk, hogy mit kéne, és tudjuk, hogy azért van jó néhány ember, aki ezzel a dologgal abszolút mértékben egyetért, és valóban energiatakarékos égőket használ, és lekapcsolja, hogyha éppen nincs ott, ahol van. De hát, szóval, hogy lehet az emberi fejekben rendet tenni? Mert ott van a legnagyobb rendetlenség, és hát gyakorlatilag az emberi fejekben lévő rendetlenség, hozzákapcsolódó vallások, amik nagyjából hihetetlen rongálják a világot, annak állapotát, és hát magának az embereknek az állapotát is.
Hát ugye több szinten lehet erre választani, egyfelől ugye az állami szinteken és szintereken, tehát hogy milyen olyan rendszereket tudnak képíteni az államok, amivel ráveszik a saját maguk kibocsátását mondjuk energiában vagy bármiben, tehát hogy egy ilyen önkorlátozás állami szinten, és ugye van az emberi szint, de ugye én azért kezdtem direkt az államival, mert szerintem az államinál kezdődik. Tehát, hogyha az államok, a fejlett világ belátja azt, hogy vissza kell venni a fogyasztásából, vissza kell venni a termeléséből, vissza kell venni ebből az iszonyatos, folyamatosan rohanunk, hogy még több, még nagyobb, még több autó, még több gyár, még több erőforrás kihasználás legyen, akkor ez egy bizonyos ponton, és ez nagyon-nagyon közel van, tehát nem több száz év, hanem pár tíz év, egy olyan pillanatba fog kerülni, amikor már biztos, hogy ha máshogy nem, az árakon meg fogjuk érezni. Tehát olyan sokba fog kerülni magyarul a víz, vagy a villany, hogy egyszerűen megfizethetetlen lesz, és akkor már késő lesz az alternatívák után kutatni. Tehát ezért, és akkor megint visszautalok az állami és nemzeti szintekre, vagy nemzetközi szintekre, ezért találta ki az ENSZ most ezt az új keretrendszert, amit a napokban fogadnak el talán épp a mai napon, ami a következő 15 évre meghatározza az erről való gondolkodást és a cselekvést is. Tehát kötelezni fogják az államokat, hogy ezeket, minden államot, aki az ENSZ-ben benne van, ugye, kötelezni fogják, és ez egyfajta önálló kötelezettség is lesz, tehát önbelátáson alapuló kötelezettség, hogy vegyenek vissza, és alakítsák át a fogyasztásukat, a társadalmat, a berendezkedést, és ezt hívjuk úgy, hogy fenntartható fejlődésre álljanak át.
Már előre mondom, nem tudom, mit fognak válaszolni a most következő kérdésemre, de ezt a kérdést fel kell tenni, mert ugye azt szokták mondani, és nem mondom végig a közmondás, hogy a fejétől mindenki tudja a közmondásnak a folytatását. És itt jön a kérdés maga. Nézve a helyzetét ennek a világnak, az egész Földnek, mennyire okosak azok a vezetők, akik most vezetik a világot? Okosak, vagy nem okosak, befolyásolhatók pénzért, mindenért, és az ő érdekük az lehet, hogy sokkal fontosabb, egy adott csoport érdekével egyezve, mint a világnak az érdeke. És amikor esetleg már a világ érdeke kerül középpontba, és az lesz az első helyen, akkor már borzasztó nagy gáz van. És ehhez tartozik a kérdés, hogy mennyire okosak.
Nem tudom, nem vagyok intelligencia tesztmérő, sem okosságmérő szervezetvezetője, de azt látom...
Kéne egy ilyen
egyébként. Lehet, hogy kéne, most egy jó ötletet kaptunk, jó? Minden esetre azt látom, hogy most ez fókuszban van, tehát most ott ülnek a világvezetői egy hétig, két hétig az ENSZ-be, New Yorkba, és arról tárgyalnak, hogy a következő 15 évben hogyan tudnák visszavenni azt, amit elrontottak, hogyan tudnák megjavítani azt, amit elrontottak, hogyan tudnák befolyásolni a világ...
Elindult már valami a fejükben?
Abszolút elindult, abszolút elindult, tehát, és azt gondolom, hogy lehet, hogy itt van egyébként a jó válasz, amit ön is sugall a kérdésével, hogy amint érdekek is kapcsolódnak ehhez, akár anyagi érdekek is, akkor lehet, hogy értésre talál a dolog. Lefordítom. Tehát, hogyha...
Magyarból magyarra.
Ha megértik azt, és meglátják a lehetőséget, mondjuk a pénzügyi, gazdasági lehetőséget az alternatív energiákba, akkor az már lehet, hogy érdekelni fogja őket. Tehát addig, amíg az olaj fókuszú az egész világ, és szabadrablás van ebben a történetben, addig ugye ezt védeni fogják minden áron. De abban a pillanatban, ahogy ez most már egész biztosan látszik, hogy ki fognak fogyni az olajkészletek, úgyis, tehát ez véges dolog. És jöhetnek az alternatív...
Hát annyira még nem fognak ki, szóval ez a borzasztó, hogy mindig fognak majd még találni. Szóval érdekes volt a tegnapi napom, két nagy autós cégnek a vezetőjével találkoztam. egyikkel ebédeltem, a másikkal teniszeztem. És mind a kettővel pontosan arról beszéltünk, hogy mi a fenének nem jelennek már meg azok az elektromos autók, amelyek hát bátran át tudnák venni a dízelnek, a, pontosan annak kapcsán, ami ugye a Volkswagen művekről felröppent, és hogy mennyire becsapták az embereket a dízelautók kapcsán, Amerikában komoly perek lesznek belőle. Mert jogos a dolog, akárhonnan nézzük a kérdést. Szóval visszatérve az alapgondolatra, hogy arról beszéltünk, hogy miért nem jönnek, nem tudnak olyanokat gyártani?
Hát azt gondolom, hogy nincsen mellette, te tudnak már ilyet gyártani.
Hogy nagyon... a fenében mind a kettő azt mondta, hogy ne, hát olyan elektromos autóval nyugodtan mehetsz vele 130-100, csak nincsen hangja, hol meg csak be kell dugni a
konnektorba. Csak ugye ahhoz is egy infrastruktúrát kell fejleszteni, hogy azok föltölthetőek.
De hát nem csinálják az infrastruktúrát, és nem csinálják azért, mert még van olaj. Tehát akkor megint felmerül a kérdés, hogy mennyire okos a világ, vagy a világ vezető, hogy miért nem mondják, hogy hagyjuk a francba az olajat, induljunk másik irányba.
Érdekes válasz volt erre a tegnapi rendezvényünkön, amin öt pártnak a politikusát ültettük le erről beszélgetni. Az egyik párt politikusa most nem, direkt nem reklámozom.
Nem mondjuk őket.
Mondta azt erre, hogy lehet, hogy nem vagyunk elég okosak most, mert mi már egy olyan generációhoz tartozunk, aki nem lát 50 évre előre, mert nekünk már talán nincs is annyi, mondta ezt egy idősebb politikus. Viszont a fiatalok, ő azt gondolja, hogy a fiatalok már ebbe gondolkodnak, tehát hogy egy globális szemléletük van a fiataloknak. Én csak remélni merem, hogy így van. Mi még ezt így nem látjuk, hogy az oktatás szintjén is így lenne, de valószínűleg tényleg egy fiatal ma már ugye nincsenek határok, felszáll egy repülőre, ott van bárhol, tehát egész máshogy gondolkodik arról, hogy hol tanuljon, arról, hogy egy külföldivel hogyan kommunikáljon, tehát míg...
Vannak fejlődések, de azért ugye végig gondolom a saját gyerekkoromat, és hogyha megpróbálom meghatározni azt az időszakot korban kifejezve, amikor én igazából elkezdtem gondolkodni a világról, amikor igazán elkezdtem elzárni a csapot, és elkezdtem a villanyt oltogatni, maradjunk ennél a példánál, hát bizony az bőven 30 fölött volt.
Uh-huh. Hát egy későn érő típus, ebből én azt gondolom.
Gondolja, hogy 18 évesnek az első dolga, hogy...
Nem, én azt gondolom, hogy ezt az oktatást, ezt már az óvodában el lehet kezdeni, és onnan folyamatosan és tudatosan föl lehet építeni azt, hogy egy globális szemléletű nevelést adjunk a gyermekeinknek. Én azt gondolom, hogy a gyerekek is, és a kiskamaszok is, az iskolások is, kamaszok is megértik, hogy ennek mi a fontossága. És én azt gondolom, hogy ennek a szemléletnek az elsődleges beültetése, nem csak hazánkban, hanem egy nemzetközi szinten, innentől kezdve lehet egy paradigmaváltásról beszélni egy nagyobb tömegek részéről. Én azt gondolom, hogy a vezetők, a világ vezetői akkor okosak, hogyha ugye elsődleges módon az oktatáshoz juttatják a nagyobb tömegeket, illetve azt, hogyha ezeket a szempontrendszereket már beiktatják a korai fejlesztésbe.
Igen, hát én világéletemben, mióta igazából már gondolkodom, azt mondom, hogy okos ember és egészséges ember kell. Tehát ez a kettő lenne fontos, hát az oktatás ügy és az egészségügy. És hát úgy érzem, ebben komoly lemaradások vannak adott esetben nálunk is, és hát nagy valószínűség a világ különböző részei, mert nem igazából foglalkoznak vele azok, akiknek foglalkozni kell. Tehát a kérdésem változatlan jogos, és nem tudjuk rá választ, hogy okosak-e a világ jelenlegi vezetői. És aztán rögtön után el kell kezdeni gondolkodni azon, hogy régen az elmúlt évtizedekben, századokban okosak voltak-e, vagy milyen világot éltünk. Szóval rettenetesen összetett ez a kérdés, viszont nagyon fontos, hogy el kell indulni valamelyik irányba, és egész biztos, hogy egyre többen fognak hozzá csatlakozni. És ez a hennek a legfontosabb küldetése.
Így van, én.
Így van. Szeretnénk, hogyha mindenki, aki hallgat, megnézni a honlapunkat, a hen.org.hu oldalon tudnak elérni, ha tájékozódni szeretnének, folyamatosan frissítjük a híreket, hiszen most az ENSZ közgyűlés az igazán nekünk a fókuszban van, és azt gondolom, hogy ennek kapcsán folyamatosan kapcsolatban vagyunk a magyar külügyi és gazdasági tárcákkal is, hiszen javaslatcsomagot is dolgoztunk ki arra, hogy milyen ötleteink, elképzeléseink vannak, hogy ezeket a fenntartható fejlődési célokat be tudjuk építeni a magyarországi fejlesztéspolitikában. És remélem, hogy ebben a kormányzat is partnerünk lesz hosszú távon.
Hölgyeim, sok sikert hozzá. Köszönöm szépen, hogy itt
voltam. Köszönjük mi is.